téged szeressenek, mint halálig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. A vasárnap, mostani vasárnap, ez a farsang vasárnap, utána meg a farsang farkának nevezzük a hétfőt meg a keddet, hiszen szerdával kezdődik majd a nagybőtnek az időszaka. És talán érdekes egy kicsit ezek a napoknak az elnevezése, ugye, hogy a húshagyó kedd, hamvazó szerda előtti kedd, amikor ugye elhagyjuk a húsételt, felkészülünk a bőtre, és a hamvazó szerda utáni napot pedig szokták nevezni torkos csütörtöknek, aminek az az értelme és a háttere, hogy azokat az ételeket, amiket ugye nagybőtben nem eszünk, nem fogyasztunk, de esetleg megmaradt kedről, azokat még gyorsan megették, hogy semmi ne várjon, ne váljon, ne legyen, ne menjen pocsékba, kárba, ne vesszen kárba. Innen volt a torkos csütörtök elnevezés. Néhány éven keresztül korábban volt ilyen akció itt nálunk, hogy hát akkor lehet torkos csütörtök féláron lehet enni az éttermekbe. Egy picit próbáltam is mondogatni, aztán ugye ez szép lassan elhalt, ez a kezdeményezés, hogy hát ha a torkos csütörtököt megtartjuk, akkor tartsuk meg a nagybőtöt a teljes egészében, de hát nyilván ezt a világban nehéz így elmondani, és a nagybőttel kapcsolatban még fogunk egy picit ezeken a dolgokon gondolkodni, de most nézzük meg a vasárnapi evangéliumot, amely Szent Lukács könyvéből van. Jézus ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak, vajon vezethet-e vak világtalant, nem estek-e mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát nem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató, vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Mert nincsen jó fa, mely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, mely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát a gyümölcseiről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincseiből jót hoz elő, a rossz ember pedig rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív bőségéből szól a száj. Emberi kapcsolatainkra figyeltünk az elmúlt hetekben, ugye a boldogságok útján, majd múlt héten az ellenség szeretet, hogyan bánunk a másik emberrel, irgalmasság gondolata került elő, és ma is egy kicsit ez a téma folytatódik, hogy hogyan vagyunk egymásnak akár példaképei, hogyan tudunk hatni egymásra, vak vezet világtalant, akkor mind a ketten gödörbe esnek, tehát kell, hogy valaki lásson, és a mester meg a tanítvány kapcsolata is egy érdekes gondolat, egy érdekes kérdés így az evangélium fényében, hogy a mester a tanítványát elvezeti valami jóra, valami értékes dologra. Persze, ugye hányszor van, hogy egy bajnok, ugye mégiscsak nagyobb lesz valami ilyen színbe szempontból, mint a mestere volt, de azért mégis a mesterének köszöni meg mindazt, amit elért, mert a mesternek a támogatása nélkül nem nagyon érte volna el azt az eredményt, amit végül is elért. Tehát ezért érdekes ez a kapcsolat, a mester és a tanítvány kapcsolata, mert valahol azért ugye a mester ugye hatással van a tanítványra, még akkor is, hogyha a tanítvány nála bizonyos dolgokon kicsit túl is nőhet. És valamiképpen mindannyian példaképek vagyunk a környezetünkben. Valamiképpen valamit jelzünk a magunk életével, szavaival a környezetünk felé. A Fábri Kornél püspök atya mondta egyik alkalommal, hogy mindannyian példaképek vagyunk, csak nehogy elrettentő példa legyünk a másik ember számára. Az is egy érdekes dolog, hogy sokszor, ami a másikban zavar, azzal valamiképpen nekem is gondom van. Volt egy időszak, amikor egyre jobban figyeltem oda arra, hogy hogyan tudom meghallgatni a másikat, és elkezdett zavarni az, hogy nem hallgatjuk meg egymást, és rájöttem, hogy hát azért ez nekem se könnyű ezzel, nekem is vannak problémáim, hogy meg tudom-e hallgatni a másik embert, a mellettem élő embert. Ha a másikban zavar valami, érdemes megnézni tehát, hogy bennem nincs-e meg az a probléma, az a nehézség, amit ő benne észreveszek. És azt mondja az evangéliumi szakasz végül, hogy a szív bőségéből szól a száj. És emberi kapcsolatainknak egy fontos része az, hogy hogyan beszélek. Kapcsolattartásaink ugye a szó által történik, a kimondott szó által történik. Bennem megfogalmazódik egy gondolat, és azt megpróbálom szavakkal elmondani. Aztán a másik hallja azokat a szavakat, amit én elmondtam, és akkor tulajdonképpen egy kérdés az, hogy ő mit ért rajta, hogyan érti. Bizonyos helyzetekben, bizonyos komolyabb, mélyebb beszélgetésekben érdemes tehát néha egy kicsit visszakérdezni, hogy jól értem azt, amit mondtál. Erre gondoltál, amikor ezt elmondtad? Jól értem azt, amit mondtál? És hát így tudunk a beszélgetésben egyre jobban föltárni magunkat a másik ember előtt, föltárni magunkat az előtt, az ember előtt, aki fontos a számunkra. A kapcsolatainkban tehát nagyon fontos szerepe van a szónak, amit kimondok, amit elmondok, hogy jól meg tudom-e fogalmazni azt, ami bennem van. Ez az első lépés. És a második, hogy érthetően tudom-e elmondani a másiknak azt, ami bennem van. Úgy érti-e a másik, megérti-e a másik, amit én mondok, és hát itt nagyon sokféle dolog előkerülhet, és bizony tapasztaljuk újra és újra azt, hogy nem könnyű mesterség, a szónak a mestersége, nem könnyű megbeszélni egy-egy dolgot magunkkal, nem könnyű végigbeszélni, átbeszélni egy-egy dolgot, hogy abban úgy legyünk jelen, ahogy valóban szeretnénk jelen lenni abban a helyzetben, abban a dologban, ami ilyen módon egyre jobban fontossá válhat számunkra. A szó tehát egy veszélyes fegyver, ismerjük talán ezt a mondást, és ismerjük az Illéséknek ezt a dalát, ezt a számát, hogy a szó veszélyes fegyver, és hát bizony ezt érdemes egy kicsit újra és újra végig gondolni, úgyhogy most az Illés együttesnek ezt a számát hallgathatjuk meg.
Leírják, ki tudja, ki mire gondol. fegyvertelen. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen.
Tehát veszélyes fegyver, és nem feltétlenül egyszerű mindig alkalmaznia a szót, hogy jókor mondjam ki, jó helyen, jókor mondjam azt a szót, amit ki kell mondanom, amit el kell mondanom a másiknak, vagy hogy hogyan mondom el azt, ami bennem van, hogyan mondom el azt, ami engem foglalkoztat, mert lehet szépen, szelíden, simogatóan mondani, és lehet bántóan is mondani valamit. Ugyanazt a szót tudom simogatóan, és tudom bántóan is mondani a másik embernek. Tehát sok minden függ azon, hogy hogyan mondom el azt, amit el szeretnék mondani. És természetesen attól is függ, hogy hogyan fogadja a másik azt, amit én igyekszem elmondani. Hogyan ver benne gyökeret, hogyan tudja ő befogadni azt, amit én elmondok. És persze ez nem egyszerű dolog, és egy szorosabb kapcsolatban, egy párkapcsolatban, egy házasságban, egy barátságban bizony ezeket ki kell alakítani magunkban. És sokszor talán az is előfordul, hogy ugyanaz a szó, ugyanúgy mondom, és a másik mégis megbántódik rajta, amivel két nappal ezelőtt semmi baja nem lett tőle. Tehát, hogy hogyan tudja a másik befogadni, az sok mindentől függhet. Ugye ide szokták egy kicsit hozni a magvető példabeszédet, hogy a befogadó, a fő, az adottságai, a Földnek az adottságai sokat számítanak, hogy én hogyan értem azt a szót, hogyan fogom föl azt a szót, ami elhangzik, amit kimondok. Tehát nem egyszerű az sokszor, hogy hogyan tudom megbeszélni a dolgot. Ezt tanulni kell, ezt folyamatosan alakítani kell magunkban, és nem olyan sajnos ez, hogy már egyszer megtanultam, akkor mindig ugyanúgy fog menni, mindig tudatosan oda kell rá figyelni, hogy hogyan és mi módon próbáljuk megbeszélni. Ez egy kölcsönös dolog, ez egy kétoldalú dolog, hogy hogyan mondom, és hogyan érti meg a másik azt, amit szeretnék elmondani, amit szeretnék megvalósítani abban a helyzetben, amelyet igyekszünk elmondani, igyekszünk megvalósítani. Tehát fontos, hogy mindezek megjelenjenek a beszélgetéseinkben, a beszédünkben. Tehát a szó veszélyes fegyver, és nem mindig könnyű ezt alkalmazni. Az is nyilván itt fontos, az evangéliumban elhangzott, hogy mesterek tudunk lenni, mesterei tudunk lenni a másiknak, a mellettünk élnek, hatással tudunk lenni a másik embernek. Mai világ azért az azonnali eredményekre törekszik, és ebben a hatásban nem biztos, hogy azonnali eredmények tudnak születni, tudnak megvalósulni a számunkra, mert a hatás nem olyan, mint a puskagolyó, hogy egy szempillantás alatt célba röppenne, a hatás a sokszor lassan alakul ki. Olyasmi ez egyik kép, amit ide lehet használni, hogy egy csöpög a víz a pohárba, és akkor egyszer csak túlcsordul az a pohár, hát vajon akkor most ez hogyan? Tehát melyik volt az a csepp, amelyik utolsónak, amelyiktől az túlcsordulás bekövetkezett? Igen, ám, de ha a többi csepp nincsen előtte benne, akkor sosem éri el azt, hogy túlcsorduljon a pohár. Vagy szoktam emlegetni a 10 misszionáris történetét, akik mennek az emberevőkhöz, hogy megtérítsék őket, és az első hetet azt a emberevők megeszik. A 8. agyonverik, a 9. jól megverve elzavarják, a 10. szavára meg megtérnek. Csak kérdés, hogy én hanyadik vagyok a sorban, és ha én nem megyek, ha én nem teszem, ha én nem mondom, ha én nem tanúskodom, akkor mikor ér el a 10. oda, akinek a szavára majd meg fognak térni azok, akiknek a megtérésért próbálunk dolgozni, próbálunk tevékenykedni. Tehát sosem szabad elkeseredni, hogyha nem változott meg valaki egy icipicikét sem az én hatásomra, az én szavamra, mert ezek lassú folyamatok, ezek lassan fognak haladni, lassan fognak kiderülni, és bizony nem egyszerű mindez, nem egyszerű úgy megvalósítani mindezt, hogy az tényleg úgy tudjon működni, hogy abban tényleg könnyű, abban tényleg meg tudjunk erősödni abban, hogy hogyan tudunk tanúságot tenni mindarról, ami fontos a számunkra, és éppen ezért fontos, hogy ezekre egyre jobban igyekezzünk odafigyelni, hogy ezekben egyre jobban jelen tudjunk lenni, és Jézus kegyelmét, szeretetét egyre inkább meg tudjuk tapasztalni, meg tudjuk mutatni a mellettünk élő emberek számára.
Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám.
Mint a gyermek, tágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt és jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted,
nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen, ó, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt.
Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk,
légy velünk, légy velünk.
Azt kérted Istenünk, szívvel keresünk, a lelkünk rád
folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, és egy picit tekintsünk előre a közelgő, kezdődő nagybőjti időszakra. Nagybőjtben Jézus feltámadása ünneplésére készülünk, a húsvét ünnepére készülünk föl. És azt látjuk a világban, a minket körülvevő világban, hogy ez a világ nem ismeri, nem vesz tudomást Istenről, nem vesz tudomást Jézus Krisztusról, és nem vesz tudomást a feltámadásról. És éppen ezért nehéz a nagybőjtről szólni, beszélni, mert ismeretlen a minket körülvevő világ számára ez az egész ünnepkör, a húsvét ünnepköre, és ismeretlen az, hogy valamire fölkészülni, valamire ráhangolódni, ez sem feltétlenül könnyű, ez sem feltétlenül egyszerű a ma ember számára. Az ünnep, ünneplés igazából ma sokak számára hát nem egy ismert, vagy nem úgy ismert dolog, ahogyan azt szeretnénk. A húsvét ünnepéből, ugye az Istent nem ismerő világban csak a nyuszi, meg a locsolkodás maradt meg, hogy mégiscsak van valami ajándékozás, ha sokkal kisebb mértékben is, mint karácsonykor, meg megmarad a locsolkodás, aminek már a titkát, a mélységét, az alapját réges-régen elfelejtette a világ, hogy ez tulajdonképpen a keresztségre való emlékezés, emlékeztetés egy kicsit a húsvéti locsolkodás. Tehát ebben az időszakban, ebben az ellenszélben kell nekünk tudatosan vállalni a nagybőjti előkészületnek a különböző dolgait. A nagybőjti egyik prefációban ezt imádkozzuk, most többet imádkozzanak, buzgóban gyakorolják az irgalmasság tetteit, az újjászületés szentségei által az Isten gyermekség teljességére jussanak. Ez tulajdonképpen egy szép nagybőjti program, amelyet aztán ki a maga lehetősége, igénye szerint színezhet ki és alakíthat ki saját magának, erősítheti meg, hogy hogyan próbál nagybőjt időszakában egyre jobban Istenre figyelni. és valahol fontos az, hogy mindezt a plébánia közösségében igyekezzünk megtenni, vagy valamilyen közösségben, mert egyedül egymaga az ember könnyen lelassul, könnyen belefárad, ha meg mások is vannak, akik valami hasonlót csinálnak, ha nem is szóró-szóra ugyanazt, akkor egymást tudjuk erősíteni, egymást tudjuk egy kicsit támogatni, segíteni a nagybőjt dolgaiban, a nagybőjt szépségeiben. És az imádság területe, az egyik ilyen terület, többet imádkozzanak, jobban figyeljünk oda az imádságra, vagy legyen tudatosabb az imádságunk, hogy nem csak elkapkodjuk, hanem tényleg időt szánunk rá, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, ahol minőségi időt adhatunk az Istennek, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, ahol együtt közösen tudunk imádkozni, tudunk egy kicsit leülni, és közösen együtt odaállni az Isten elé. Az 1%-okról sokat beszélünk, főleg itt tavasszal. Ha azt mondjuk, hogy a napunknak az 1%-át adjuk oda az Istennek, akkor ez körülbelül negyed órát jelent. Ez a negyed óra, 20 perc imádság, ez azt gondolom, hogy minden napunkba beleférhet. És hát kereshetünk egy-egy hétközi templomi programot, egy szentmisét, egy keresztutat, amelyre szintén merem rászánni, tudom rászánni az időmet. Ugye advent időszakában ott van az adventi gyertya, adventi koszorú, és ott gyakran sok család naponta leül, hogy imádkozzék. Nagybőtnek ilyen jellegű jelképe nincsen, és talán egy kicsit az is mögötte van, hogy ugye az advent időszaka, a december azért a földművelő ember részére nem volt túl sok munka, feladat, amit végezni kellett. Ilyenkor meg már azért elindulnak a tavaszi munkák, és elkezdődik a dologidő, a vidéken élő, a szántóvetéssel foglalkozó ember számára is. Tehát nehezebb is megtalálni a megfelelő időt arra, hogy hogyan tudunk időt szánni az Istenre, a nagybőtre. Az irgalmasság tettei. Több időt szánok a másik emberre. Meglátogatom a rászorulót, észreveszem a rászorulót, felfedezem, hogy ki az, akivel rendezni kellene a kapcsolatot, aki felé oda kellene fordulnom, akit meg kellene erősítenem abban a helyzetben, amiben van, hogy egy kicsit közelebb tudjon jutni, kerülni Jézus Krisztushoz. A bőti időszak a másik ember felé is akar bennünket fordítani. Az újjászületés szentségei, a szentgyónás, a szentáldozás, erre húsvét időben, húsvét közelettével mindenképpen fontos lenne, mindenképpen értelmes lenne, érdemes lenne időt szakítani, erre egyre jobban odafigyelni, ebben egyre jobban megerősödnünk. Nagybőti időszaka, a bőjtnek az időszaka, ugye ételes italban hősi fék. Nem csak a pénteki hústilalmat tartsuk meg, hanem készítsünk egy komoly tervet a bőjtre. Mit és hogyan? Miről mondok le, hogyan mondok le, mikor mondok le? Mi az a dolog, amiben komolyabban tudnám venni a hétköznapjaimat, a mindennapjaimat? Mi az, amit jó lenne egy kicsit mellőznöm, vagy amivel jó lenne egy kicsit kevesebbet foglalkozni? És akkor ezek által egyre jobban megerősödhetünk, fölfedezhetjük az Isten kegyelmét, az Isten erejét, az Istennek a szeretetét. És a nagybőjt időszaka az Istenhez akar kapcsolni, az Istennel való kapcsolatban akar újra és újra megerősíteni bennünket. Használjuk tehát föl jól az időnket. Próbáljunk meg odafigyelni Jézusra, próbáljuk meg egyre jobban keresni az ő kegyelmét, az ő erejét, hogy azáltal legyünk egyre inkább Krisztus tanítványaivá, hogy a szeretetünket megpróbáljuk megélni és kifejezni, és szeretetünkkel szeretnénk egyre inkább Jézus Krisztushoz kapcsolódni, és fölfedezni az ő kegyelmét az életünkben, fölfedezni az ő kegyelmét a mindennapjainkban. Kedves hallgatóink, van még egy pár percünk, 4-5 percünk arra, hogyha valaki szívesen elmondana egy szép tapasztalatot a nagybőtel kapcsolatban, vagy egy-egy jó beszélgetésről tudna kicsit számot adni, nyilván nem a abszolút tartalmiban, hanem hogy milyen érzések voltak bennünk, amikor megvalósult egy ilyen beszélgetés. Jó lenne, hogyha ezekről tudnánk egy kicsit beszélgetni. 374-0904-es a telefonszámunk. Ezen a telefonszámon lehet bennünket hívni, és bekapcsolódni az élő adásba, elmondva a véleményünket, a gondolatunkat egy-egy dologról, ami a nagybőthöz kötődik, ami a nagybőthöz kapcsolódik. A bőjtben ugye nem csak tehát az étels italtól tartózkodhatunk, hanem például kevesebbet ülök a számítógép előtt, kevesebbet kapcsolom be a számítógépet, kevesebbet játszom a telefonnal, tényleg ezeket az eszközöket csak a legszükségesebbekre használom, hogy ezáltal is Istenhez kerüljek közelebb, ezáltal is az Isten szeretetét fedezzem föl egyre jobban az életemben, a mindennapjaimban. És így lehetünk egyre jobban fiaivá Jézus Krisztusnak. Így kapcsolódhatunk be egyre jobban a mindennapi életünkbe, a közösségnek a nagybőti programjába, és találhatunk rá Jézus Krisztusra, találhatunk rá egymásra, találhatjuk meg azokat az embereket, akik az életben támaszok tudnak lenni, támaszt tudnak adni mindannyiunk számára. Kedves hallgatóink, várom tehát a telefonhívásokat a 374-0904-es telefonszámra, és ezen a számon tudunk akkor beszélgetni egy kicsit arról, hogy mit is jelent számunkra a nagybőjt, hogyan készülődöm a nagybőjtre, hogyan szeretném nagybőjt időszakában fölfedezni Krisztust, fölfedezni az ő kegyelmét, fölfedezni azt a dolgot, amiben tudok erőssé válni, amiben tudok valami jót tenni, amiben tudom egy kicsit tudom egy kicsit Isten szeretetét megélni, megtapasztalni, és egyre jobban megvalósítani. Most egy pici zenét hallgathatunk még, de közben lehet tehát telefonálni a 374-0904-es budapesti telefonszámra.
Van jó és gyakran rossz napunk, néha ijesztő híreket kapunk. Időnként fél a mesem, borul ránk az ég, bár csak foghatnám kezed, hogy semmitől se félj. Előtted áll és hosszú még az út, ismeretlen messzeségbe fut.
Kedves hallgatóink, köszönjük a mai figyelmüket, köszönjük, hogy minket választottak, köszönjük, hogy szeretik, támogatják a rádió működését, a rádió életét. Áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Médiatanács támogatásával. a Magyar Média Mecenatúra program keretében.